Dajs Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője, az internetről szóló nemzeti konzultáció előkészítéséért és lebonyolításáért felelős miniszterelnöki biztos az aréna vendége. Kik? Milyen cégek és mennyiért dolgoznak az internet konzultáció előkészítésé? Mondta, hogy szakértők azért átnézik.
Jelen pillanatban az internetkon előkészítő munkálatait egy az irányításommal működő 8 fős csapat végzi. Mind a 8-an a miniszterelnökség munkatársai. Mindannyian korábban is vagy a közigazgatásban, vagy a közszférában dolgoztak, tehát egyetlen egy munkatársat sem vettünk föl, magyarán eddig is a internetről szóló nemzeti konzultáció meghirdetéseit megelőzően is már alkalmazottak voltak, azaz az internetkon az ő fizetésük tekintetében egyetlen egy fillér plusz kiadást nem jelent.
Levették őket a régi feladatról, és megkapták ezt az újat, így kell
jutani? Pontosan. Tehát, ha tetszik, akkor bár a kifejezést utálom, de belső átcsoportosításokkal oldottuk meg valamennyi munkatársam hadrendbe állítását. Jelen pillanatban olyan költsége az internetkon előkészítésének, az kizárólag két témát vagy tételt érint, ami ezen túlmenő. Az egyik annak a honlapnak, az internet.hu-nak, az internet.hu-nak a fejlesztése, amelyik február 3-ától lesz elérhető, másrészt pedig azoknak a tárhelyeknek, azoknak a szervereknek a bérlése, ahol egyébként ennek a honlapnak, az internet.hu-nak a futtatása megoldható. Mindkettő esetében külsős céggel kötött a miniszterelnökség szerződést, bőven sok-sok millió forinttal a közbeszerzési értékhatár, azaz a 8 millió forintos összeg alatt. Egyáltalán azt tudom mondani, hogy a korábbi időszakhoz képest, amikor volt komoly költsége a nemzeti konzultációknak, azért vagyunk abban a könnyű helyzetben, és most én nem szeretnék abba az egyesek szerint demagógnak mondott, mások szerint pedig magától értető természetességgel hangoztatott versenybe beszállni, hogy egyébként mindig az a helyes, hogyha valamire minimális vagy nagyon kevés a közkiadás, de azt tudom mondani, hogy azért lesz nagyságrendekkel kisebb kiadást jelentő, olcsóbb az internetkon a korábbi nemzeti konzultációkhoz képest, mert ott a legnagyobb költség minden magyar polgárnak a kérdőív postán történő eljuttatása, majd pedig a válaszadó mindkét korábbi teljes magyar választókorú népességet érintő nemzeti konzultáció esetében 1 millió polgárnak a kérdői visszaküldésével kapcsolatos postaköltsége. Tehát a nyomdaköltségek és a postaköltségek voltak nagyok. Itt, mivel digitális felületen történik meg majd a válaszadás, a kérdőívek eljuttatása is értelemszerűen minden magyar polgárhoz így, ez a kérdés, ez a téma magának a kérdőívnek a megválaszolása, az internetkon második szakasza, a polgárok akaratnyilvánítása az egyetlen egy fillérébe sem fog kerülni a magyar adófizető polgároknak.
Van-e valamilyen alapállása az internetkonzultáció szakértőinek, önnek? Tehát szabadságról szól ez az internet? Mert hát rengetegen vannak, akik nem óhajtják, hogy az internet szabad legyen, különösen, hogyha róluk valami rosszat írnak azon.
Mielőtt válaszolnék a kérdésére, bocsánat, azt hadd mondjam el, hogy nagyon kiváló szakértők, jogászok, a infokommunikáció, az informatika kérdésével foglalkozó szakértők, kb. 5-6 meghatározó szakértőről beszélek, ingyen és bérmentve, és most idézhetem nyugodtan őket is, azt hiszem nem volt nyalizás a részükről, sem a kormány, végképp nem az irányomban, megtiszteltetésnek érezve a közreműködés lehetőségét, tehát ugyancsak még egyszer mondom, ingyen végeznek munkát. Ami nagyon-nagyon fontos kérdésére utal, és ez persze mindig ilyen politikusi udvaroskodásnak is tűnhet, amikor az ember megdicsér egy szerkesztőt, de valóban azt gondolom, hogy az internetkon kormány általi, egész pontosan a miniszterelnök úr általi meghirdetése, az nem kevesebbet jelent, mintsem, hogy egyszer és mindenkorra megkérdőjelezhetetlen módon az internet szabadsága mellett tett hitet a magyar kormány, a magyar miniszterelnök. Én hiszek a szabadságban, számomra nagyon-nagyon fontos érték, a mindennapokban a szabadság megtapasztalásának, a szabadság gyakorlásának a világa, az internet világa, és én nagyon-nagyon mély meggyőződéssel vallom azt, hogy ez a társadalmi párbeszéd az internetkon az ahhoz fog minket hozzásegíteni, hogy egyrészt minél többen, minél többet, minél olcsóbban, minél izgalmasabbat tartalmakat elérve tudjanak internetezni, egy adatot engedjen meg, azzal a számmal, hogy mintegy 7.200.000 honfitársunknak van internet előfizetése, egyébként az európai élmezőny végén, vagy a középmezőny elején vagyunk, tehát ez tulajdonképpen nem olyan rossz szám adat mutató, de nagyon jó lenne, hogy ez a 80-85%-ot elérő, meghaladó, vagy éppenséggel 90%-os is lenne. Másrészt az internet működése, az internetre vonatkozó szabályozás, az a szabadság garanciáit teremtse meg, és azt erősítse. Ez a célja, ha tetszik, ez a hitvallása az internetkonnak.
Beleérti a szabadságba a trágárságot, az undorító véleményeket, a mocskolódást, a pornográfiát, mindent, amit az interneten megtalálhatunk?
Véletlenül sem, de hát ezt most tényleg azt tudom mondani, most nem magamat dicsér, miótól kérdezte ezt, mégis jogászember, ügyvéd lennék, tehát természetesen én vallom azt a szabadságfelfogást, hogy igenis a szabadságnak természetesen van korlátja, hogy egy kicsit iskolásan fogalmazzak, bár ez ennél sokkal mélyebb kérdés, nyilvánvalóan mások szabadságának az érvényesülése. Ha én egy akarnok vagyok, és úgy gondolom, hogy az én szabadságom érvényesülése, vagy én szabadságomnak a kiélése, az egyébként óhatatlanul mások szabadságát korlátozza, ez egy nagyon helytelen felfogás lenne. Természetesen ilyen értelemben a szabadság az megint egyensúlyok szabadságát jelenti, vagy egyensúlyok létezését jelenti az internet világában. Természetesen megvan a közlés szabadságának az elve is, de soha egyetlen egy modern, liberális vagy nem liberális, hogy egy pillanatra visszakanyarodjak beszélgetésünk elején érintett témához, még hogyha csak érintőlegesen is, bármilyen felfogásról is beszélünk, a véleménynyilvánítás szabadsága a soha nem volt korlátlan, mindenfajta megfontolás és korlátot jelentő megfontolás enélkül. De azért azt is hadd mondjam, hogy az internet működése az nem csak a közösségi médiában, vagy egy blog indításában, vagy online média felületek működtetésében testet öltő jelenség a hétköznapjainkban, szolgáltatások igénybevételét jelenti, az állam működésében nélkülözhetetlen, az egészségügy, az oktatási rendszer, a köz- és felsőoktatás szempontjából, tudásanyag elsajátítása szempontjából, a hétköznapi szórakozásunk szempontjából, mármint hogy szeretnénk hasznosan, élményt adó módon eltölteni az életünket, nem feltétlenül világos szabályokat felrúgó, ingyenes és sokszor szabálytalan filmletöltésekről beszélek, hanem arról, hogy mondjuk az internet arra teremt lehetőséget, hogy mozi élményhez juthassak, néhány száz, vagy ezer, vagy 1500 forintért, vagy néhány euróért, amikor hivatalosan megvásárolok, és normálisan jogszerűen töltök le egy filmet. Ez mind-mind együtt az internet, hogy arról az el nem hanyagolható kérdésről, de ez önmagában másik három aréna beszélgetést megérne, hogy milyen meghatározó szerepe lehet a magyar gazdaságban az informatikai iparágnak, a direkt módon ezzel a kérdéssel foglalkozó vállalkozásoknak, elég csak a jó néhány magyar startup vállalat, informatikai startup vállalat nemzetközileg is értelmezhető sikerére gondolni, és nem csak a szívemnek legkedvesebbet, a Prezit szeretném itt említeni, hanem a Ustream-től kezdve jó néhány más céget is említhetnék. Kettő, a nem az informatika világában működő társaságok, vállalkozások versenyképességét alapvetően határozza meg ma már az internet. Világos kutatások mutatják, hogy ma Magyarországon létező gyakorlat a különböző szolgáltatások igénybevétele kapcsán ma már az emberek az alapján is döntenek, hogy rendben van, hogy egy ingyenes hirdetési újságban valaki azt mondta, hogy ő kérem szépen bádogos tetőfedő, de utána megnézzük, hogy van-e honlapja. És megnézzük, hogy a honlapján mit ír magáról, milyen referenciái vannak, és a szolgáltatások legkülönböző világában ez tapasztalható. Ez így együtt, és még jó néhány más dolog maga az internet világa, tehát persze fontos, hogy a közlésnek milyen a stílusa, fontos, hogy ezzel kapcsolatban kinek mi a véleménye, de rettentően hibás módon leegyszerűsítenénk az internet jelenéről, jövőjéről való gondolkodást csak a közösségi média világára, vagy csak az online média világára korlátoznánk.
Ezt megpróbálták átgondolni előre, hogy a leendő, a konzultáció után kialakítandó magyar szabályozás az mennyire lehet szigetszerű, hiszen nem mi irányítjuk az internet világát a világon, a földgolyón.
Esze ágában sincsen szigetszerűnek lenni, nem akar, nem is tudna. Ma az Európai Unió, hogyha tetszik, akkor másik állásom, nem másod, hanem másik állásom, az Európai Parlamenti képviselőségemre utalják egy pillanatra, ma az Európai Parlament asztalán fekvő legizgalmasabb, legfontosabb kérdések egyike az egységes digitális uniós piac, Digital Single Market megvalósítására, kialakítására vonatkozó előterjesztések. Ez természetesen azt jelenti, hogy a közös, az egységes uniós digitális piac kialakítására vonatkozó uniós normák mind a 28 országban egyformán lesznek érvényesek. Természetesen ezek a szabályok bizonyos nemzetállami szabályozási mozgásteret meg fognak hagyni. Az már egy lényeges kérdés, hogy ebben a mozgástérben egyébként Magyarország milyen szabályozást fog érvényesíteni. Hogy egy a témakörök felsorolásánál említett nagyon fontos ügyet ide idézzek, a netsemlegesség kérdése. Ma még nem eldöntött az a kérdés. Így tehát például az internetkon az abban is segíthet, hogy befolyásolja, mi legyen Magyarország, mi legyen a magyar kormány álláspontja a netsemlegesség ügyében, mert az előttünk álló hónapokban fog az Unió tárgyjogalkotó testülete, az Európai Tanács, az állam és kormányfők testülete ebben a kérdésben állást foglalni. A netsemlegességre vonatkozó elképzelések egyike az az, hogy erről ne legyen unió szintű szabályozás, hanem a netsemlegesség rendszerét, ha egy ország érvényesíteni akarja, akkor ő ezt megtehesse, de kötelező módon ne legyen előírva. Ez önmagában például egy óriási lehetőség, hogy Orbán Viktor miniszterelnök októberben, novemberben Európai Tanács üléseken, amikor ez a kérdés napirenden lesz, akkor azt tudja mondani, azt mondhatja, ha és amennyiben ilyen kérdést javasol valaki, ha és amennyiben a javaslat alapján ez a kérdés bekerül a 20 megválaszolható kérdés közé, hogy a magyar polgárok közül X, 100 000, millió nyilvánított véleményt ebben a kérdésben, és az ő véleményük egyértelműen azt mutatja, hogy a netsemlegességről legyen közös uniós szabályozás. Az ő véleményük azt mutatja, hogy ne legyen közös szabályozás. Tehát a magyarországi, a digitális jövőt érintő párbeszéd, az internetkon egy uniós döntéshozatal kapcsán is lehetőséget teremt a magyar polgároknak, hogy abba közvetlenül beleszóljanak.
Ugye a miniszterelnök, amikor a konzultáció javaslatát megfogalmazta, akkor egy témát felvetett, ez pedig az üzleti modell kérdése volt. Így azt igaz. Mondta, hogy lehet azt megnézni, hogy a nagy multik, tipikusan amerikai cégek által termelt extra profit, annak legalább egy része itt maradjon. Hogy? Szép feladat.
Megint azt tudom önnek mondani, ne tűnjék, hogy úgy, hogy én már csak önmagamat tudom ismételni, hogy ez a kérdés részben az előbb említett közös, uniós, egységes digitális piac kialakítása kapcsán, részben például szerzőjogi kérdésként az Európai Parlament asztalán fekszik. A probléma az nem tavaly októberben keletkezett, még nem is 2014-es évben, az elmúlt 5-10 évnek a jelensége. Nagy, az internet működéséhez nélkülözhetetlen távközlési hálózatok kiépítésében szerepet nem játszó, így ennek kapcsán tőkebefektetést nem végrehajtó cégek olyan tartalmakat szolgáltatnak az interneten, amit milliárd számban veszünk igényre mi ezen a bolygón élő polgárok. A nagy látogatottság okán a hirdetők, a reklámozók érdeklődése ezen tartalmak, ezen oldalak felé fordul, és ezek a cégek egyébként jellegzetes módon szinte sehol a világon, de csak európai polgárként Európáról beszéljek, sehol az Európai Unió 28 országában nem adóznak, hanem izgalmas adóparadicsomokban minimális töredék adóval jutnak hozzá a nyereségükhöz. Befektetést nem eszközölnek, az ő tőke befektetéseik nem segítik a francia szélessávú internethálózat gyarapodását, a németét, a magyarét, a szlovénét vagy a lengyelét. Ugyanakkor a digitális világban, az internetes piacon megjelenő lehetséges árbevétel, reklámbevétel döntő részét ők fülözik le, és a árbevételek után egyetlen egy uniós tagországban sem adóznak. Ez a kérdés, ezt egyébként a unió slangben, vagy a digitális ökoszisztémával foglalkozó szakértők világában Google adó kérdésének szokták felvetni, de ez igazságtalan lenne csak ezen nagyon jelentős globális tartalom az kötni, ez a Facebookra ugyanúgy igaz, mint más ilyen tartalmakra. Bizony az ő árbevételük, hát természetes számok világában szinte már leírhatatlan nagyságrendű, és nem forintban, hanem euróban vagy dollárban, és milliárd euróban és milliárd dollárokban határozható meg. Adózni viszont a bevételeik után nem adóznak, a hálózatfejlesztéshez hozzá nem járulnak. Hogyan lehet olyan európai szabályrendszert megalkotni, amely szabályrendszer az unió alapértékeivel nem ellentétes, a versenysemlegesség elvét nem rontja le, semmiképpen sem tűnik büntetőadónak, de a normális közterviselésbe, a normális adózás rendjébe ezen cégek árbevételét is bevonja. Ez nem egy magyarországi kérdés, de ha Magyarországon ezzel a témával kapcsolatban van egy társadalmi párbeszéd, mozzajlik az internetkon, akkor logikusnak tűnik számomra, megint bíztatnék a téma után iránt érdeklődő embereket, hogy tegyenek javaslatot ilyen kérdésre, hogy mondjuk, ha van ilyen kérdésre javaslat, akkor ez a kérdés bekerüljön a kérdéssorba, és világos legyen az az álláspont, hogy mondjuk egy ilyen típusú cégek árbevételével kapcsolatos közös uniós jogi norma megalkotását támogatják-e a magyar polgárok, vagy nem támogatják.
Van-e valami csírája ennek a jogi normának, amivel meg lehet adóztatni a Facebookot meg a Googlet, és milyen technikával? Két, hát a szép szó kevés lesz.
Két konkrét döntés már két uniós tagországban, tagállamban született, egyik Franciaországban, a másik pedig Spanyolországban, két eltérő logikájú jogi normáról beszélhetünk, az egyik szerzőjogi oldalról vizsgálja a kérdést. Ezeken a tartalmakon mások által előállított, mások szerzői jogát megtestesítő tartalmak is elérhetők, tehát hogyha ezeken a programokon keresztül mások szerzői jogát jelentő konkrét tartalmakat érek el, akkor az árbevételemből én a szerzői jog alapján, mármint én, a cég, az adott szolgáltató a szerzői jogi logika alapján eszközöljön befizetést. A másik az adott területen keletkező árbevétel után az adott területen legalább valamennyi minimális, nem jelentéktelen, legalább minimális adó befizetés. És nagyon világosan látható mondjuk Spanyolországban, hogy a spanyol cégek spanyol tartalmú hirdetéseket adnak föl, eszközölnek mondjuk a Google-on, az árbevétel megjelenik nála, de egyébként, mivel semmifajta vállalat, ami a Google részét képezni, nincs Spanyolországban, ezért semmilyen spanyol adó jogi norma személyi hatája alá nem tartozik a Google, az árbevétellel az utolsó eurócentig elmegy, ezt most nem vádólag mondom, leírom a jelenséget, az árbevétel az övé, adózni pedig nem adózik Spanyolországban. Nyilvánvalóan e két létező jogi megoldás, vagy más felmerülő jogi megoldások azok, amelyeknek az előkészítését ma az Európai Bizottság, ugye minden uniós normára az Európai Bizottság tesz javaslatot, és aztán a két társjogalkotó, az Európai Tanács és a Parlament közös döntéssel fogadja el az európai jogi normákat, fog majd a bizottság javaslata alapján ebben a kérdésben dönteni. Ez abszolút elsőrendű fontosságú uniós döntési kérdésként van ma napirenden.
A szerzői jogi logika, vagy az adóztatási logika szolgálja inkább a mindenkori ország hazai internetiparának fejlesztését? Mert azért ez nem elhanyagolható szempont.
Csak azt tudom önnek mondani, hogy mind a két megoldás mellett és mind a két megoldással szemben megfogalmazódnak érvek. Ma az Európai Bizottság a szerzői jogra vonatkozó közös európai szabályokra vonatkozó javaslatát letette az asztalra, és ez a szabályozás ez már érinti ezt a kérdést, tehát ma azt tudom mondani, hogy míg a másik kérdésben a bizottság előkészítő munkákat folytat, az Európai Bizottságról beszélek, úgy ebben a kérdésben már konkrét javaslatot tett le, egy elég hosszú, években mérhető parlamenti és európai tanácsi döntéshozatali folyamat elé nézünk. Ilyen jelentőségű kérdésekben a bizottság alapjavaslatától számított másfél-két éven belül szokott legjobb esetben végső döntés születni. Tehát van időnk, abszolút, abszolút on time vagyunk már, bocsánat a borzalmas kifejezésért, nem utánlövés, hogyha októberre azt tudja mondani a magyar kormány, az illetékes szakminiszter, hogy kérem szépen a magyar polgárok tömegét megkérdező társadalmi párbeszéd az interneten alapján tudja a kormány azt mondani, hogy Magyarországnak ez, ez és ez az álláspontja.
Hol tart a stadion építése? Hogy egy valami teljesen más témára menjünk, és a sportos kollégák is örvendezzenek.
Nagyon jó ütemben haladunk. Közismert, hogy december elején eredményt hirdettünk a tervpályázatban. Büszke vagyok arra, hogy a Magyarországon személyes meggyőződésem szerint szerencsére és pozitív folyamatot jelentő módon épülő stadionok és más sportlétesítmények közül elsőként az új Hidegkuti Nándor stadiont, illetően egy tervpályázatot hirdettünk. 12, sok-sok jelentkező közül 12 lehetséges pályázót választottunk ki, 12 pályamunka közül egy független szakemberekből álló bizottság tett javaslatot a győztesre, és hirdettünk eredményt. Most az pályázaton győztes tervező az engedélyes tervet készíti. A stadionra vonatkozó építési engedély február végéig, március elejéig a rendelkezésünkre fog állni. Márciusban és áprilisban megtörténik egy hát részben szomorú, részben persze természetesen örömteli esemény, a jelenlegi stadion elbontása. Ezt a stadiont ugye a II. Világháború után 47-48-ra sikerült újjáépíteni. Én akkor még nem éltem, de 72 óta, mióta módon van MTK meccsekre járni, hát minden hazai meccsen ebben a stadionban voltam. Ehhez kötődik az ember érzelmileg, és persze tudja az eszével, hogy örömteli, hogy egy szép új stadion lesz, de azért mégis a szívéhez nőtt régi stadion lebontása azért a szomorú mozzanatokat is tartalmaz, és utána májustól kezdődik az új stadion építése, és a határidőt tartani fogjuk. 2016. júniusában átadjuk az új Hidegkuti Nándor stadiont, és a nyitó mérkőzés programja is ismert, a portugál Sportinggal fogunk egy összecsapáson részt venni, már mint MTK Sporting lesz a nyitó mérkőzés, mert 1964-ben a magyarországi klubfutball történetében először az MTK jutott európai kupa döntő, a kupa győztesek Európa kupájának a döntőjébe, és a Sporting ellen játszottunk. Első meccs 3-3, akkor nem hosszabbítás volt, csak 11-esek, nem voltak megismételt meccs, ott sajnos 1-0-ra kikaptunk, ezüstérremmel távoztunk, de azóta tart, holnap elfogadnám, de azóta tart a sportbarátság, tehát a Sportinggal mérjük össze a tudásunkat majd 2016. júniusában az új Hidegkuti Nándor stadion avató mérkőzésén.
Zuglói edzőközpont hogyan?
2017-re fog elkészülni. Itt a vívóközpontunk, a küzdősportközpontunk is egy a csapatsportágaink edzéseinek, mérkőzéseinek a helyszínéről szolgáló multifunkcionális sportcsarnok épül, illetve pályázni szeretnénk a Magyar Atlétikai Szövetség létesítményfejlesztési programjában arra, hogy itt egy komoly atlétikai központ is létrejön. Atlétika pálya van, lesz. Ha támogatáshoz jutunk az Atlétikai Szövetségtől, akkor ezt is fejleszteni tudjuk. Az MTK erős volt atlétikában, most újraindítottuk az elmúlt években az atlétikai szakosztályunkat, és ennyi elfogultság talán egy klubelnöktől elfogadható. Én magam is atlétizáltam, különösebb kiemelkedő eredmény nélkül, de az én testvérem, aki egyébként klubunk ügyvezető elnöke, pedig hát nagyon-nagyon sokszoros válogatott magyar bajnok, és hosszú-hosszú időn keresztül csúcstartó magasugró volt ebben a sportágban. Hozzáteszem, ma is még társ csúcstartóként a fedett pályán ő a magyar rekorder 227 centis eredménnyel.
A centrum az egyébként versenycentrumot jelent? Tehát az olyan, is, amit ahova lehet?
Ahol komolyabb, mondjuk a Gyula István Memoriál méretű, a legnívósabb nemzetközi egynapos atlétikai versenyek sorába kerülni akaró versenyt nem tudunk megrendezni, de komoly hazai és nemzetközi versenyek lebonyolítására is alkalmas. És szeretnénk itt a közép-magyarországi régióban az egyik fontos atlétikai bázis lenni. Mi úgy gondoljuk, hogy nem csak papíron helyes, hogyha az atlétika meg az úszás alapsporták, hanem a valóságban is. Sportklub esetében pedig úgy tudjuk ezt az elvet leginkább szolgálni, hogyha sok gyereket elérő, sikeres és eredményes atlétikai és úszó szakosztályt működtetünk, mind a két szakosztályunkat újraindítottunk az elmúlt években.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Dancs Tamás volt az Aréna vendége, a műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt.